Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a mikrofonnál Kocsonya Zoltán, és köszöntöm az aréna mai vendégét, Totyik Tamást, a Pedagógusok Szakszervezetének elnökét. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, köszönöm a meghívást!
Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat, és eljött hozzánk. Hát tanévkezdés előtt néhány nappal beszélgetünk augusztus 25-én. Diákok, pedagógusok és persze szülők is nyilván készülődnek már javában a következő 2026-27-es tanévre. Ehhez kapcsolódóan a napokban Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter egy interjúban úgy fogalmazott, hogy most a biztonságos tanévkezdés a legfontosabb, egyúttal hozzátette, azt is reméli, hogy most egy nyugodtabb helyzetben kezdődik a tanév, nyugodtabb lesz az iskolai hangulat. A szakszervezet hogyan látja ezt, nyugodtabb és úgymond biztonságos vagy biztonságosabb tanévkezdőt, hát a jövő héten?
De azt nem tudom megmondani, hogy biztonságosabb lesz a tanév, de az, hogy a pedagógusokon kisebb nyomás nehezedik a központi kormányzat részéről, az egyértelműen elmondható. Tehát ebből a szempontból optimisták vagyunk. Azokat a változásokra vonatkozó terveket, amiket a miniszterasszony is ismertetett, amelyek még nem indultak el, azok is azt mutatják, hogy egyébként optimizmusra ad okot a oktatásba dolgozók részéről.
Ugye a változások azért itt vannak a küszöbön, ugye most augusztusban az országgyűlés nem sokkal a tanévkezdés előtt módosította is több ponton a köznevelési törvényt. Ez egyébként, ezek a módosítások, majd kitérünk ezekre röviden, de záloga lehet annak, hogy valóban egy más közegben, ahogy a miniszter is fogalmazott, egy más hangulatban az iskolák és a pedagógusok nagyobb szabadsága és mozgástere mellett induljon a tanév?
De azok a változások, amelyek most megtörténtek, ezek mind olyan változások, amelyeknek nem igényel pénzügyi forrást. Hát ebből a szempontból...
De azért ezek is fontosak.
Gesztusértékűeknek tekinthetőek a kormányzat részéről. Viszont nagyon sok nyitott kérdést is hagyott ebből a szempontból az új szabályozás. Tehát az, hogy az iskolák elfogadják a pedagógiai programot, az SMS-t és a fenntartónak csak a plusz költségekkel.
Ez azért az önállóság irányába mutat.
Ez az önállóságnak egy nagyon fontos jele. Vagy az a 14 pont, amit a köznevelési államtitkárasszony nyilvánosságra hozott, hogy
az alsó tagozatosokra
vonatkozóan, az is egy nagyobb tanszabadságot fog biztosítani a kollégák részére. Most már nyugodtabban kísérletezhetnek, próbálgathatják azokat a módszereket, amelyekkel a gyerekeknek élhetőbbé, élvezhetőbbé tudják tenni az iskolát. Azt azért hozzá szeretném tenni, hogy eddig is csinálták ezeket a kollégák, csak egy jelentős részét titokban, mert ezek nem igazán legalizált dolgok voltak. Tehát most azért ebből a szempontból egy nagyobb mozgástere biztosítanak.
Titokban ezt hogy kell elképzelni? Mert azt gondolja az ember, hogy persze hallani arról, vagy hallottunk arról, hogy mi mindenben meg van kötve a pedagógus keze, de hát azért, amikor becsukja a tanterem ajtaját, akkor azért mégiscsak van némi önállósága és szabadsága.
Hát a bátrabbaknak volt. Akik kicsit megalkuvóbbak voltak, jobban féltek a rendszer retorziótól, azok inkább keresték a megalkuvás lehetőségét és azt a kiskapukat, amivel a helyzeten tudnak változtatni. Tehát idáig is volt az, hogy 35 perces órát tartottak, de utána látták, hogy elfáradt a gyerek, akkor leültek és meséltek. Viszont most itt legálisan akkor azt mondják a krétába, amikor beírják ezeket az órákat, akkor ott tudják írni azt is, hogy mese délelőtt volt, vagy akármi volt, nincs egy merev tantervi szabályozás, ami eddig volt. Tehát ez egy nagyobb mozgást ad a projektnapoknak, az iskola épületéből történő kimozdulásokba is, sokkal rugalmasabbak az új szabályozók ebből a szempontból, tehát az, hogy egy projektnapot tarthatnak, összevont órákat tarthatnak, ezek mind olyanok, amelyek egy modern 21. századi pedagógiának majd az alapjai lehetnek. Tehát ezek egy megalapozások történik.
Ja, említettük a tantestületek nagyobb mozgásterét vagy szabadságát, de hát itt az igazgatók vonatkozásában is jönnek azért változások. Ha én jól olvasom, akkor ugye visszakapják a munkáltatói jogosítványokat, tehát ők vehetik fel a tanárokat, a munkáltatói jogok náluk lesznek most a jövőben?
Ez részleges munkáltatói jog lesz náluk. Ez azért majd fog szülni néhány érdekes helyzetet, mindjárt említek is egy párat. Tehát az igazgató fogja megmondani, hogy kit kell felvenni, hogy ebből a tanárból hiány van, viszont a fenntartónak a pénzügyi keretet meghatározza. Tehát ő megmondhatja, hogy erre csak ennyi pénz van. Tehát ez itt azért még további korlátokat fog jelenteni. De hát itt a nagy kérdés az igazgatók autonómiájában az lesz, hogy ha most egy igazgató egy munkaügyi pert el fog veszíteni, az ki fogja kifizetni, a tankerület, vagy az igazgató, vagy az iskolának a forrásaiból fogják levonni. Ha most bármilyen olyan esemény történik, ami egy iskolába fegyelmi jogkörrel, büntetőgyel jár, ott ki fogja vállalni a felelősséget. Mondjuk Isten nagy, egy játék eltörik, és baleset történik. Ott akkor a fenntartó az ellenőrzés jogát, mivel nem végezte az ellenőrzés jogát, akkor a fenntartó kérhető számon, vagy az iskola igazgató kérhető számon. Tehát ezek olyan nyitott kérdések, amelyeket szabályozni kellene a minisztérium részéről, mert ezekből még nagyon sok vita lesz. Tehát a szándék az egy nagyon jó, de a kiskapukat, a problémáknak a kezelését ez még nem fogja megoldani. És ami másik nagyon fontos, az igazgatóknak akkor lenne igazán nagyon nagy szabadsága, vagy nagyon nagyobb mozgástere, ha bizonyos pénzügyi források felett is szabadon rendelkezhetnének. A fenntartó kontrolljával természetesen. Itt gondolok arra, hogy a pedagógiai program végrehajtására tanulónként adnának 5000 forintot. A hirtelen jött karbantartásokra ne a központi beszerzésekkel, hanem a helyi vállalkozókkal gyorsan meg tudják oldani, vagy kisebb eszközök beszerzésére ők tudjanak szabadon gazdálkodni, és erre kapjanak egy havi keretet, most hasonlóra ütök egy 200 000 forintot, az már enyhítene a helyzeten. És van olyan tankeret egyébként, ahol ezt már csinálják, tehát nem példanélküli, ezt kellene az új oktatási kormányzatnak még meglépni ahhoz, hogy ez itt az igazgatók valóban egy kicsivel nagyobb szabadságot érdekelnek.
Hát az irány, ha jól értem, akkor az, hogy az egyes iskoláknak, oktatási intézményeknek önálló saját költségvetésük legyen?
Így van, ez pontosan, ebből ered egyébként a nagyon sok vita, hogy most a tankerületnek van költségvetése, és a tankerület játszik azzal, hogy itt a hátrányos helyzetű településeken dolgozó pedagógusoknak hogy tudnak úgy feltételt teremteni, hogy ott akkor vonzóbb legyen, akkor a beruházásoknak egy részét oda kényszerből áthelyezik, hogyan tudják megoldani az eszközbeszerzéseket, a nagy közbeszerzéseket, tehát ezek mind a tankeretek részéről fog következik be. Itt az a nagyon nagy probléma, hogy ezek viszont iskolákra nincsenek lebontva, és innen jönnek azok a vitás kérdések, amelyeket most például a Klebersberg központnak az új elnöke is ugye a jelentésben, meg Magyar Péter miniszterelnök úr is jelzett, hogy ugye a bérköltségekből átcsoportosítottak a dolog kiadása. Vagy arról beszéltek, hogy ugye azokat a forrásokat, amelyek az energia válság következtében a rezsi költségek kifizetésére történik, azt a tankeretek ugye máshonnan csoportosították át, illetve hát ennek a költségvetésben egy külön forrása volt, ami nem volt a tankereteknél. Ezek mind olyan kérdések, amelyek azt mutatják, hogy problémák vannak, és nekem az a nagy gyanúm, hogy ez a jelentés nem is fog a nyilvánosságra kerülni teljes terjedelembe, mert az alapján egyértelműen kiderülne, hogy a magyar oktatási intézmények, az állami fenntartások alulfinanszírozottak is, az államnak jóval több pénzt kell ebbe a rendszerbe beletenni.
Ja, azt mondta, hogy nincs egyelőre önálló költségvetésük az iskoláknak, de azért az iskola vezetésnek, vagy egy iskola igazgatónak azért nagyobb a pénzügyi mozgástere, vagy az anyagi mozgástere, mert ugye korábban pont az volt a gond, hogy egy kréta beszerzéshez is, vagy a mosdóbeli WC-papír beszerzéséhez is a tankerülethez kellett fordulni, és onnan kellett jóváhagyást, és mondjuk anyagi forrást is kérni.
Ez nem változott. Ez maradt továbbra is a tankerületeknél. Tehát ez semmit nem változott ebből a szempontból, csak a munkaügyi kérdésekben kapott önállóságot az intézményvezető, ezekben még nem kapott. Erre mondtam azt, hogy ezeket a forrásoknak egy részét oda kellene adni az oktatási intézményeknek, hogy ők tudjanak gazdálkodni ebből a szempontból.
De hogyan néz neki egy jól működő jövőbeni modell? Milyen szerepe lenne akkor a tankerületnek? Az egyfajta koordináló szerep lenne az övé, és mondjuk milyen szerepe lenne a Klebersberg központnak, amiről hát nagyon sokan azt gondolták, hogy most talán rövidesen meg is szűnik, közben most a Klebersberg központnak van egy új vezetője, és az oktatási miniszter úgy fogalmazott, hát, hogy egy ilyen oktatástámogató háttérintézmény lesz. Szóval hogy néznének ki ezek a feladatok és funkciók?
Azért azt tisztázzuk, hogy a miniszterasszony azt is mondta, hogy a Klebersberg központ funkciói, a mostani funkciója az a minisztériumhoz, egy főosztályhoz fog, vagy egy helyettes államtitkársághoz fog kerülni, ez még nem derült ki számunkra, hogy melyik.
De most egyelőre még vannak.
Még van, hát ez novemberig ez lesz.
Ott van egy új vezetője is.
Igen, tehát, és utána lesz, ahogy ez megtörténik, utána fog átkerülni majd az önállóságnak erre a részére, hogy akkor ez egy kutatóintézet lesz, egy háttérintézmény lesz. Mert a tankeleti központoknál fut össze, meg a Krétán keresztül fut össze azoknak a fontos adatszolgáltatásoknak a kérdése, amiből elő tudják készíteni a későbbi jogalkotást. Az adatok alapján ugye a miniszterasszony is azt mondta, hogy adatvezéreltnek akarják az oktatási rendszert működtetni, és ezeket az adatokat innen tudják majd kinyerni. Nagy valószínűséggel akkor a Klebersberg központnak ez lesz a feladat, és majd a minisztériumhoz fog tartozni az a középirányítói szerv, ami most a Klebersberg központ betölt. De itt is azért azt tisztázni kellene, hogy a tankerületek akkor önálló gazdálkodással rendelkeznek, de mondjuk mi fog történni akkor, hogyha a villám belecsap egy iskola épületébe és leég a teteje, akkor a Viszmajor keretet ki fogja fizetni, a minisztérium fogja fizetni, vagy a tankelet fogja fizetni, mert ezek ez például most egy a Klebersberg központ fizette. Őnekük volt erre esetük, vagy ha iskola felújítás kezdődött, akkor a konténer tantermeket a Klebersberg központ szerezte be, most ki fogja ezeket beszerezni? Mert a tankerületek erre viszont nincsenek felkészülve, mint hogy az iskolai igazgatók most arra sincsenek felkészülve, hogy az átsorolásokat, amik most esedékesek lennének augusztus végén, ők csinálják meg, továbbra is a tankerületi központok csinálják. De ebben volt olyan tankerület, amelyik azt mondta, hogy hát ha az iskolai igazgató önáll, akkor ő csinálja meg, mert ez már az ő hatásköre lenne, aztán gyorsan ezt le is állították egyébként. Tehát ezek azért még tisztázandó kérdések a minisztérium részéről, hogy akkor a valós működésnél ezekre a problémákra megoldást tudjanak találni, vagy hát ezekre mindenféleképpen tisztázandó kérdések lesznek ebből.
Mindez azért is érdekes, mert ugye épp a napokban jelent meg a rendelet a tankerületi vezetőkkel kapcsolatosan a kinevezésről, illetve a pályázati feltételekről, mert hogy a jövőben pályázni lehet majd a tankerületi igazgatói posztokra, tehát kötelező lesz kiírni pályázatot. De ugyanakkor ugye változtattak a követelményeken is, több képesítési feltételt eltöröltek, de hát a megfogalmazott szándék, ahogy én láttam és ahogy olvastam, az, hogy a szakmai szempontok legyenek meghatározók. Mire lehet számítani, mit lehet várni? Új világ jön a tankerületi vezetésben is, vagy a tankerületi működésben e tekintetben?
Hát a jogszabály egyelőre nem változott azon kívül, hogy a munkáltató jogot gyakorolja az iskola igazgató lett. Tehát az, hogy most új tankerületvezetők lesznek, ez a rendszeren alapjában nem fog változtatni. Tehát ezt át kell gondolni. És a legfontosabb, azért is át kell gondolni, mert azért a kormánynak a választások során volt egy olyan ígérete, hogy azok az önkormányzatok, akik kérik, azok visszakaphatják az iskoláikat. Akkor mi lesz azokkal a tank? Mondjuk, ha a 13. kelet visszakéri az iskoláját, vagy most itt vagyunk Óbudán, akkor a 3. kelet visszakéri az iskoláit. Akkor az a tankeret meg fog szűnni, mert most 60 tankeretre írtak ki pályázatot. Tehát ezeket előbb tisztázni kellett volna, utána kellett volna kiírni a tankeretvezetői pályázatokat, mert ezek nem tudjuk, hogy milyen helyzetet fog teremteni. Tehát itt a fenntartói kérdést nagyon sürgősen tisztában.
De azért azt gondolom most, hogy így ezt mondta, az jutott eszembe, hogy lehet, hogy azért ettől a lehetőségtől most országosan nagyon sok önkormányzat azért megijedne, hogy egyébként is szűkös anyagi lehetőségeik mellett nyilván a szeretett iskolájuk, és nyilván van egy ilyen kötődés a településen levő, mondjuk egy kis településen levő általános iskola irányába, de annak a fenntartása, működtetése, hogy ennek a egyébként sem túl jó anyagi kondíciókban lévő önkormányzatnak még a nyakába szakad, lehet, hogy ennek nem feltétlenül örülnek.
Az önkormányzatok részéről én azt a nyilatkozatot hallottam, hogy azokkal a feltételekkel, hogy a Klebersberg központ, illetve a tankerületi központok működtetik, azokkal köszönik, nem kérik, akkor nagyon kevés. Ha az egyházi normatívával megkapják az iskoláikat, akkor igen, kérik. Tehát Nem mindegy az, hogy...
Hát, hogy a normatíva a kulcskérdés.
Így van, hogy a normatív finanszírozásban mi fog történni. Tehát ha az történik, hogy a megkapják azt, ahogy az egyházak fenntartják, azzal a normatív rendszerrel, akkor igen, vissza fogják kérni. Ez az egyik része. A másik, hogy ugye volt olyan elgondolás, és a miniszterasszony még mielőtt miniszter lett, többször is mondta, hogy egy önkormányzati szövetségeknek kellene fenntartani az oktatási intézményeket. Helyek, ez lehet egy járási szint, vagy akármilyen más közigazgatási egység, és azért, mert akkor így lehet racionálisan megszervezni azt, hogy a pedagógus álláshelyek jobb kihasználtsággal legyenek, mert az egy nagyon nagy luxus, hogy az egyik iskolában van egy kémia tanár, eldugják napközibe, a szomszéd iskolában meg nincs kémia tanár, vagy a szomszéd településen meg nincs kémia tanár, és akkor ezzel érdekeltek lennének az önkormányzati szövetségek. Tehát, hogy ezeket meg lehetne oldani. Erre a miniszterasszonynak egyébként voltak, mielőtt miniszter lett, egész jó elképzelései, csak ezek úgy tűnik, hogy most talomba kerültek, és a régi állapotot akarják fenntartani. Aztán, hogy később, ahogy az önkormányzati rendszer átalakul, ez újra terítékre kerül, ezt nem tudjuk, csak hát akkor nem 5 évre kellett volna kinevezni, hanem 1 évre kellett volna kinevezni ezeket a tankedvezetőket, mert azért ott változások is bekövetkezhetnek, ha az önkormányzatok visszakapják.
Azzal kezdtük a beszélgetést, hogy a köznevelési törvény módosítása nyomán több lett jogosítványokat kapnak a tantestületek, nagyobb mozgásterük lesz mind a tantestületeknek, mind az igazgatóknak is. Például az igazgatói pályázatoknál is kaphatnak jogosítványokat a tantestületek, lehet véleményezési joguk. Kérdezem ezt azért is, mert éppen a közelmúltban volt egy, hát nem túl szívderítő történet Csömörön, az ottani Mátyás király általános iskolának a igazgatói kinevezésénél, ahol ugye a tantestület egy titkos szavazáson nem támogatta az igazgató megbízatás meghosszabbítását, az igazgatót aztán mégis kinevezték.
Hát ha ahhoz a bázis demokráciához tartaná magát a kormány, amit ígért, akkor egy igazgató választásnak úgy kellene kinézni, hogy a fenntartó, az önkormányzat, a pedagógusok és a szülők, középiskola esetén pedig még a diákok is, közösen vagy külön-külön véleményt alkotnak.
Ez egy szerencsés modell.
Igen, és amikor külön-külön véleményt alkottak, akkor valamilyen átlagolása vagy akármilyen módon egy adott értéket lehetne kapni ez alapján, egy súlyzott értéket lehetne kapni, és ez alapján ki lehetne nevezni egy igazgatót. Tehát ez egyébként nyugaton nagyon sok helyen így működik. Jelenleg csak a véleményezés jogát kapták vissza a pedagógusok. Már ez is nagy lépés.
Ez is.
Tehát az előző állapothoz képest ez is egy nagyon nagy lépés. A szülők viszont még mindig nem kapták meg. És én nagyon szeretném hangsúlyozni, tudom, hogy nagyon sok településen problémás szülők is vannak. De elnézést, az iskolát az adófizetők pénzéből tartják fent. Nem az állam tartja fent, hanem az adófizetők tartják fent. Tehát az adófizetőknek kellene a lehető legnagyobb beleszólást tenni. És az előző rendszernek a legsúlyosabb hibája az volt, hogy a helyi társadalmat jóformán kizárták az oktatási intézmények életéből. Ott, ahol rendes volt a tankertvezető, ott elment a sorja közt a történet, mert iskolai bált, akkor lehetett az iskolába bent tartani, a községi rendezvényeket is ott lehetett tartani. De most gondoljuk el azt, hogy van olyan falu, aki önerőből felépítette a tornatermét, az iskola tornatermét, és akkor a helyi foci csapat ingyen járt. Ők mentek, és a téglát is hordták meg mindent, meg a kézilabda csapat is. Felépítették a tornatermet. Most az államosítás után ennek a társaságnak fizetni kellett azért, amit ők felépítettek a használatért, és nem annyi volt a használat, hogy az energiadíjat kellett, hanem rendes terembérletet kellett. Tehát ez is azt mutatja, hogy azért ebből komoly belső feszültség keletkezett ebből a szempontból. Vagy ha egy alapítvány, egy helyi községi alapítvány játékszereket vásárolt az iskoláknak, akkor a tankerülettől engedélyt kellett kérni, hogy azokat a játékszereket elhelyezhessék. Vagy ha számítógépet vett, akkor külön engedélyt kellett kérni erre. Vagy én átélője voltam, amikor a saját igazgatóm fegyelmit kapott azért, mert az önkormányzat a saját tulajdonában lévő iskola viccét kimeszelte, mert nem kérte engedélyt a tankerülettől. Tehát nagyon fontos lenne, hogy az iskola, ha még ez a fenntartói rendszer is marad, visszakapja a helyi társadalom, és azt a szerepét be tudja tölteni a helyi társadalomban, ami 2015 volt még az önkormányzati fenntartással.
Most ez az adott, akár egy kis településen az ott élők közössége, vagy akár nevezzük úgy, hogy a szülők, akiknek a gyerekei oda járnak abba az iskolába, ezek valahogy kevés beleszólást kapnak az iskola ügyeibe továbbra is?
Hát a Csömöri eset is mutatja, hogy hiába mondták a szülők, hogy nem kérik ezt az igazgatót.
Igen, mert ott ugye a szülők is
igen,
tehát, mellett voltak, hogy egy új igazgató
igen,
legyen.
Tehát igen, azért ez egy fontos része lenne. Természetesen megy az, hogy az iskolák a községünnepségeken a műsort adtak, stb. Hát igen, stb. Tehát ezek működtek, de azért az iskola hát az kis településnek a mindennap a szerves igen része volt.
De szerencsés modell lenne, mert hát ugye végül is szülők, pedagógusok, diákok, hát egy ilyen, és igen, igen. Valahogy tehát, együtt kéne működniük, igen, és ez lenne a jövő iskolájának a...
Ez egy nagyon fontos lenne. Tehát én a Skótok példáját mondom, én majdnem leestem a székről, mikor láttam, hogy az iskola költségvetését az önkormányzat hozott, önkormányzati fenntartás volt, a bért az állam központilag fizette, a szülők nyújtották be az iskola költségvetését. És az egyik képviselő azt mondta, hogy hát nem kellene két kirándulást, iskolai kirándulást szervezni, és akkor a szülői munkaközösség képviselője felszólalt, hogy hát a holnapi Falkirk News-ba hirdetésként megjelenik, hogy akkor a Johnson képviselő nem támogatja az iskola működését, két kézzel megszavazta ki.
Hát most igen, ezek a kérdések, amit így említett, azt gondolom, hogy ezek is felvetődnek, csak mondjuk a szülői értekezleteken egy-egy igen, kérdésként, de, és aztán erre adott válaszként.
Ez biztos, tehát hogy a használók legyenek a legfontosabbak a gyerekek, és a szülők legyenek a legfontosabbak, hogy ők, a gyerekek jól érezzék magukat, és olyan feltételeket tudjanak teremteni. Természetesen más költségvetési állapot van egy skót iskolában, mint egy magyar iskolában, azt azért el kell ismerni. Na de hát ezt a mozgásteret kellene megteremteni ahhoz, hogy egy 21. század iskolánk legyen.
Tanév végén is, de általában tanévkezdés kapcsán mindig központi téma a pedagógus létszám. Rendre zajlik ilyenkor egyfajta számháború, hogy van-e pedagógus hiány, ha van, akkor milyen mértékű, be kell állnia történetesen az egyébként énektanár Marika néninek mondjuk irodalomórát tartani, vagy miért nem lehet egyáltalán kémia órát tartani, mert mondjuk nincs kémia szakos tanára az iskolában. Hogy látja, vagy nyilván vannak erre azért mérések, vagy számadatok is, jobban állunk most pedagógus létszámban? A pedagógus bérrendszer hozott változást? Ugye azt mondták, hogy most azért az, hogy jelentősen három lépcsőben már emelkedettek a pedagógus bérek, azért érzékelhető változást hozott.
Hát az egyértelműen, tehát a diplomás átlagkeresetek 54%-áról azért 79,6%-ra felzárkoztunk, az egy nagyon komoly, tehát az közel 70%-os béremelés volt, ezt el kell ismerni, ez egy nagyon komoly volt. Ugye a kormány az Európai Uniónak azt az ígéretet tette, és ezt nagyjából tartotta is, hogy a pályakezdő fiataloknak magasabb fizetés, magasabb arányú emelkedést ad. Volt is ebből feszültség, mert nagyon rosszul oldotta meg a kormány, de ezt az ígéretét tartotta. Személy szerint én is azt hittem, hogy vonzóbb lesz a pálya. Most 780 000 forint körül van egy pályakezdőnek az alapfizetése. Ez már nem olyan rossz.
Nem hangzik olyan rosszul.
Igen, tehát ez a versenyszférához, a diplomás versenyszférához képest még mindig van lemaradás, de ez már egy kiindulási alapnak egész jó tekinthető. Ráadásul, hogyha valaki hátrányos helyzetű településre megy, ez még egy 20%-kal megemelkedik, tehát 859 000 forintot is elér bruttóba. Tehát ez egy elfogadható. De nem lett több fiatal. Ez engem is meglepett, megmondom őszintén.
Az érdekes, bocsássa, meg csak zárójelbe teszem hozzá, hogyha megnézzük a felvételi adatokat, felsőoktatási felvételi adatokat, akkor szerintem tavaly is, tavaly előtt is érzékelhető növekedés volt a pedagógus képzésre jelentkezők számában is.
Jó, ezt bontjuk két részre. Az egyik része, akik a pedagógus képzésre jelentkeztek, a nagyobb részt azok tették ki, akik másod-harmad diplomát szereznek. Tehát ez egy 30% körüli értéket tesz, ez a rövidített tanárképzéssel, és ezek azok a pedagógus kollégák, akik benne vannak a rendszerben, de mondjuk egy egyszakos történelem tanár volt, és akkor elküldték még, hogy akkor a földrajzból vagy kémiából hiány van, akkor azt a szakot még végezd el. Tehát ez egy rövidített tanárképzés, tehát ez egy jó lépés volt, mert a humán erőforrás gazdálkodásról egy racionális lépésnek tekinthető. Tehát ez adja a gerincit. Tehát ezek az emberek a munkaerőpiacon, bocsánat a kifejezésért, nem jelentettek friss vért. Igen. Tehát ők nem újonnan lépnek be. A másik, ahol nagyon komoly emelkedés volt, az a gyógypedagógusok és a fejlesztő pedagógusok, meg az iskolapszichológusok. Ott tényleg emelkedett nagyon nagy arányba, viszont ezek nem jelentek meg a munkaerőpiacon. Ugyanis ma nagyjából egy órát, ha megtartanak, akkor 7000 és 8000 forint közötti túlórákat kapnak egy óra megtartásáért. Ha magánszférába elmennek, akkor ezért 25-30000 forintot egy óraért megkapnak. Tehát ez még mindig nem versenyképes kereset. Ez az egyik része, a másik része pedig az ELTE-n most az autizmus szakon, akik végeztek esti levelező tagozaton. Az információim szerint, ez nem hivatalosan megerősített információ, a most végzett kollégáknak a 80%-a azért ment, mert a saját gyermeke nem kapta meg a megfelelő ellátást az állami rendszerbe, és a saját kezébe vette a gyermeke fejlesztését. Tehát több jogász volt, aki az autizmus szakon ment, mert a gyereke autista, súlyos autista, és akkor ő nem kapták meg azt a fejlesztést, és akkor saját maga elkezdte a gyerek fejlesztésével foglalkozni, és akkor kisebb magánfejlesztéseket és fejlesztő helyiségeket nyitnak, és akkor más gyerekeket is befogadnak, és elkezdik az egyéni fejlesztést. Tehát ez egy speciális helyzet, de ez is megjelent. És a másik, ami nagyon nagy problémát jelent, hogy 4 évvel ezelőtt 280 pont volt a felvételén a minimum pont határ. Most óvónőképzőbe és tanítónőképzőbe 180 ponton is be lehetett jutni.
Igen, hát ezt sokan szóvá tették egyébként.
Ez nem a minőség rovás, vagy nem a minőséget szolgálta ebből a szempontból. És hát
ha belegondolunk abba, hogy néhány évvel ezelőtt, ha én jól emlékszem, akkor volt egy felsőoktatási minimum pont határ, ami alatt nem lehetett
a. Ez a 280 pont volt.
Igen.
Tehát ez a másik, és hát ugye most kezdődött meg ez a felfutás, azért egy 8500-ason mentünk fel 17000-re. Tehát ennek még 4-5 év kell, míg kifut. Tehát ez is egy meghatározó, de látszik az, hogy viszont a pályakezdő fiataloknak, akik az egyetemre beléptek, az elmúlt 20 év átlagát tekintve, tehát az első évet elkezdték, mikor a minősítő vizsgára vagy az első 2 év után a pályán maradtak, ez az 1/4. Tehát nagyon nagy a lemorzsolódás menet közben, ezen el kell gondolkodni. Az is biztos, hogy az a Z-generációnak nem az álompálya közé tartozik a pedagógus pálya, akik most lépnek ki a munkaerőpiacra, tehát ők nem a szívük csücske. A másik pedig az, hogy a tanárképzés nem is készíti fel őket megfelelően, és nagyon magas az első év után a pályáról elmenekülőknek a száma, tehát ez is nagyon nagy gondot okoz. Azért emelkedett a pedagógusok száma, ez tavaly 1600 fővel. Ez egy 160 ezeres létszámnál nem egy egetrengető összeg, de hát ez azt mutatja, hogy azért valamennyire emelkedett. Viszont azt is el kell mondani, hogy itt a pedagógus hiánynál mindig előjön. 10000 nyugdíjas visszafoglalkoztatottunk van. Ez most munkaerőhiány, vagy akkor a feladatot ellátjuk?
Igen, ugye egyébként is a pedagógus korfával azért vannak borítékolhatóan gondok. Én azt az adatot találtam, hogy minden második pedagógus 50 év feletti. Az általános iskolákban 2-szer annyi a 60 év feletti pedagógus, mint amennyi a 30 év alatti. Hát ezek ugye azért borítékolják azt, hogy a következő években azért lehet, hogy e tekintetben azért lesznek gondok.
Hát lesznek gondok, mert az nem tartható fent, hogy 78 éves angoltanár van, vagy 75 éves óvónéni van, vagy 75 éves matematika tanárnéni van. Minden tiszteletem az övéké, hogy még bemennek a gyerekekhez, de hát most Bocsánat.
Azt csak zárójelbe teszem, hogy az is jó, hogy ez a nyugdíjas visszafoglalkoztatásnak a lehetősége megteremtődött, mert néhány évvel korábban
hát igen, de most
ugye választani kellett, hogy vagy nyugdíj, igen. Vagy viszi
csak tovább. Most gondoljunk bele, hogy ha most 10 000 ember eltűnik a pedagógus pályáról, hát a működőképesség az megrogy ebből a szempontból. És a másik része, hogy a pedagógus hiánynak tekinthető az, akik képesítés nélkül vannak a pályán. Például egy labdarúgó edző testnevelési tanárként működik. A jogszabály egyébként engedi, akkor ez pedagógus hiány, vagy nem pedagógus hiány. Tehát ezeket az alapvető kérdéseket, vagy fogalmakat tisztázni kellene, hogy ezekre átlátható legyen.
Szaktárgyaknál, egyes szaktárgyaknál vannak gondok, ugye itt a természettudományos szaktárgyaknál,
ott van a
kémia,
legnagyobb.
Fizika, ezeket szokták emlegetni az elmúlt években, hogy...
Ott van a legnagyobb, tehát abban nagyon komoly hiány van, ott a kormánynak a nemzeti alaptanterv tekintetében is lépni kell, mert ezzel a szaktárgyi rendszerrel nem tudják fenntartani az oktatásnak a megfelelő működését.
De az alapvetés egyébként, hogy egy adott szaktárgyat a szaktanár tanítson? Vagy hát ez csak egy ilyen elméleti?
Hát a jogszabály szerint igen. Csak hát mikor nincs kémia tanár, akkor ki tanítson. Tehát ez egy alapvető probléma, tehát a természettudományoknál ott biztos, hogy nagyon súlyos probléma van, viszont egy nagyon csúnya szó, de túltermelési válság van a történelem meg magyar szakos tanárok, azok nem tudnak elhelyezkedni.
Szegény bölcsészek, igen, mindig ide jutunk ki.
Tehát ez is azért hozzátartozik az igazsághoz. És
regionális különbségek is azért érzékelhetők markánsan, mert azt gondolja az ember akár laikusként, hogy mondjuk egy fővárosi, belbudai kerület iskolájában lehet, hogy nincs akkora gond, nincs akkora pedagógus hiány, nem lehet arról beszélni, és mondjuk egy szabolcsi kis település általános iskolájában meg hatványozottan.
Nagyon meglepő, Budapesten is nagyon komoly munkaerőhiány. Ott a nyugdíjasok, amik be tudják a lyukakat tömni, tehát azzal nincs különösebb gond, meg akik frissen diplomáznak Pesten, el tudnak helyezkedni. Valóban nagyon nagy gond van a hátrányos helyzetű településeken. Ez a Heves, Borsod, Szabolcs, Hajdú, Békésnek az északi része, vagy a Jász-Nagykun, vagy a Baranyának a déli része. Ezek a neurologikus pontok. Annak ellenére,
hogy... Hát ide ugye van plusz keret arra, hogyha valaki
plusz keret
ide...
van a béreknél, tehát itt azért az 1 000 000 forintot már megközelíti a pedagógusoknak a bruttó keresete. Tehát ez... Hiába ösztönző, annyira nehéz mentálisan is az ott végzett munka, hogy az nagyon kevesen vállalják. Tudunk olyan Nógrád megyei településről, ahol akkora nagy a pedagógus hiány, hogy minden pedagógusnak tisztessége becsülettel kifizetik a túlóráját. Júniusban 250 túlórájuk betelt. Szeptembertől nem tudjuk, hogy fogják kezdeni, mert hivatalosan nem lehet már 250 óránál nem lehet több túlórát kifizetni. Tehát ez is mutatja, és ott azért heti 32-34 órában tanítanak a kollégák. Az egy irdatlan fizikálisan is, és a legsősorban mentálisan. Ez egy kegyetlen megterhelés. Csak hogy mondjak egy példát, Romániában 18 órára most emelték fel 20 órára. Nálunk még 24 óra
24
mindig.
Óra, igen.
Tehát ha az oktatási kormányzat a pedagógus pályát még vonzóvá akarja tenni, látszik az, hogy csökken a gyerek létszám, akkor itt az óraszámokat csökkenteni kell. Ahhoz, hogy a fiataloknak is segítség legyen, és a mentális segítségnyújtás a kiégés ellen. Ezek nagyon fontos lépések lesznek ahhoz, hogy meg tudjuk tartani a kollégákat.
Említette az imént a csökkenő gyereklétszámot, és akkor, hogyha megnézzük a demográfiai mutatókat, akkor ugye jóval kevesebb az iskoláskorú gyerek. Én egy ilyen adatot találtam, hogy 2010-zel összevetve nagyjából most 200 000-rel kevesebb az iskoláskorú gyerek. És hát azért a születésszámok sem igen javulnak. Ha a demográfiai modelleket előre vetítjük, akkor lehet, hogy még túl sok is lesz a pedagógus 5-10 év múlva, hogyha ilyen tendencia érvényesül
Nagy valószínűség a kormányzatnak azért is van ez a nyugdíjas visszafoglalkoztatottsága, hogy amikor hozzá kell nyúlni, akkor először tőlük fog megszabadulni. Tehát ha egyensúlyba tudják tartani ezt a rendszert, akkor a csökkenő gyereklétszám mellett ezek megoldhatók. Viszont ez nagyon komoly kihívás lesz. Hogy azért érzékeljem, hogy néhány adattal, hogy ez mekkora kihívás jelent. Tavaly 72 ezer gyerek született, tavaly előtt 77.500. Erre az évre, ha a 70 ezer alá épp, hogy bemegyünk, de a 68 ezeres születésszámotos csökkent, tehát azt is vizionálják, és közben egy év folyamra 4 éves kortól 18 éves korig 110 ezer férőhelyre van tervezve az oktatási rendszer. Ez egy nagyon nagy kihívás. Ez azt jelenti, hogy minden negyedik óvodai és iskolai, meg középiskolai férőhely felesleges. Van olyan járásunk, ahol 55 gyerek született, és van 6 iskolájuk.
Mi lesz ott akkor? Ott
mi lesz? És ez járási szint. És azért olyan is van, hogy 71 néhány gyerek született a Szent Gotthárdi járásban, ahol nagyon jó adóerőképesség van. Tehát ott nincs az a szegénység, és ott is azért ott 7-8 iskola van. Az óvodákról meg nem is beszélve. De hát a gazdasági erőszempontjában vagy Tiszaói városi járásban idén 31%-kal kevesebb gyereket, illetve 31%-kal kevesebb gyerek született, mint amennyit első osztályban beírtak a Tiszaói városi járásban. Tehát ott azért az ipar felszívja ezeket, tehát ezekre a kihívásokra nagyon rövid időn belül választ kell adni az oktatási kormányzatnak, hogy mit fog kezdeni ezzel a helyzettel. Mert ez ránk fog omlani, ha ezekre nem fogunk választ adni. Ugye azért a szakszervezetünknek az az alapvető elvárása ebből a szempontból, hogy a gyerekeknek az óraszáma, ha csökken, az egy nagyon fontos elmozdulás lesz, de akkor az osztályok létszámát is csökkenteni kell, az óvodai csoportok létszámát is csökkenteni kell. Nem engedhetjük meg, van olyan óvodai csoportunk ma Hajdú-Bihar megyében, ahol 32 gyerek van egy csoportban. Ezeket le kell vinni 20 főre. És akkor a jobb feltételekkel, jobb körülmények között, nagyobb odafigyelések, ezekkel a gyerekekkel tudunk foglalkozni. Ugyanez vonatkozik az általános iskolás gyerekekre is. A maximált létszámot jóval lejjebb kell vinni, és ami nagyon fontos...
Jellemzően meg milyen osztálylétszámokkal lehet gondolni?
Hát ez nagyon szélsőségesen oszlik meg, mert vannak olyan oktatási intézmények, ahol 8 gyerek van, de ez nagyon kevés, ez egy 150-200 körüli egy osztályba, de vannak olyan iskolák, ahol 30-32 fővel is működnek. Tehát egyébként az osztály létszám olyan 22 fő környékén működnek, ennyi az átlag osztály létszám. Ez egyébként az
Európai Unió nagyjából.
Igen, csak itt a nagyon nagy probléma az, hogy a tanulási zavarral és sajátos nevelésigényel rendelkező tanulók száma az elmúlt 10 évben megduplázódott. 59.000-ről 109.000-re felnőtt, megugrott. Ezeknek a gyerekeknek a jelentős részét integráltan oktatják. Ezek a gyerekek a költségvetés szempontjából az iskolák működésének kettőt érnek. Viszont amikor az osztálylétszámot megállapítják, akkor egyet. Tehát az lenne nagyon fontos, hogy akkor ezeket a gyerekeket is annyinak tekintsék az osztálylétszámok számításán, amennyit a költségvetés szempontjából érnek, hogy nagyobb idő legyen, több energia legyen ezeknek a gyerekekkel való foglalkozáshoz, és ami nagyon fontos lesz emellé, hogy megfelelő létszámú nevelést és oktatás közvetlenül segítő kolléga kerüljön. Mert a finn modell nem attól jó, hogy okosabbak az ottani pedagógusok, hanem attól jó, hogy az ellátandó feladathoz, tehát három ilyen problémás gyerekhez egy pedagógia szesztenst hozzárendelnek, nálunk 250 tanulóhoz egy van. Tehát ez lenne egy nagyon fontos elmozdulás a kormányzat részéről.
Ugye a pedagógusok szakszervezete részéről ez egy nagyon folyamatosan szóvá tett probléma, és már régóta szóvá tett probléma a nevelést, oktatást, közvetlenül segítő iskolai, óvodai dolgozóknak a bére és illetve a bérrendezése. Ha én jól emlékszem, akkor a Tisza kormánynak volt egy olyan ígérete, hogy itt 25%-os béremelés fog megvalósulni. Ez orvosolná a gondokat? Ezzel elégedettek lennének?
Nem lennénk elégedettek, az, de egy megfelelő gesztusértékű lépésnek tudnánk tekinteni. Mi azt gondoljuk, hogy nagyjából ugye most 265 ezer forintot visz haza egy nevelés-oktatás közvetlenül segítő. Mondjuk az én lányom mellett dolgozó gyógypedagógiai asszisztens, aki 60-70 kilós gyerekeket fektet fel az asztalra, és tesz tisztába. Tehát ezeket a...
Hát ez nagyon méltatlan.
Méltatlan, tehát azért 265 ezer font, és ezekben benne vannak a rendszergazdák, az iskolai adminisztrátorok, benne vannak azok a pénzügyesek, akik az iskolában még ott maradtak, vagy az óvodáknál ott dolgoznak, az iskolatitkároktól kezdve.
Tárgyalnak, vagy tárgyaltak erről már az új oktatási kormányzattal?
Hát jeleztük.
Hát, hogy ez ugye nagyon fontos kérdés a pedagógusok szakszervezete
számára. Hát jeleztük, és nem csak azt jeleztük, hogy ezeket a nevelés-oktatás közvetlenül segítőket, hanem a technikai alkalmazottakat is, mert ők meg a minimál béren vannak alkalmazva. Tehát az meg még súlyosabb helyzet. Jeleztük az oktatási kormányzatnak, viszont semmilyen választ nem kaptunk. És hát ez nagyon elkeserítő, mert már volt arról szó, hogy szeptemberben megkapják, mikor a választási kampány volt. Most arról van szó talán, hogy van, hogy január 1-én, viszont egyre többször azt halljuk kormányzati tényezőktől is, hogy nincs rá fedezet, és nem is tudják megadni. Viszont,
lehet ebből valami élesebb helyzet, mert korábban azt mondta itt az Inforádióban, hogy jelenleg ugyan nem lehet sztrájk helyzetről beszélni, meg nincs sztrájk helyzet, meg van egy megállapodás az oktatási kormányzata meg a kormánnyal, de ha rövid időn belül ezen a téren nem jön egy pozitív változás vagy intézkedés, akkor bizony bekövetkezhet egy sztrájk.
Igen, de ez nekünk egy ugye szakszervezetként bizonyos fokozatosságokat be kell tartani. Tehát először akciókat kell hirdetnünk, le kell ülnünk, folytatni a tárgyalást, és itt már nem csak az oktatási kormányzata, hanem a pénzügyi kormányzattal, mert azért a költségvetés, tehát nem az oktatási kormányzat fogja eldönteni azt, hogy mekkora forrás van, hanem a pénzügyi kormányzat részéről kell erre egy elmozdulást. Tehát akciókat akarunk szervezni, ha nem fog az akcióra megfelelő válasz érkezni a kormánynak, nem kezdődik el a tárgyalás, akkor meg kell kezdenünk a sztrájk hangulat felmérését, és utána, ha minden eszköz és a jövő évi költségvetés elkészítésénél nem látjuk, akkor nincs más.
De ez kifejezetten ezen a területen dolgozók helyzetéhez kapcsolódóan.
Így van, hát itt a szolidaritást a pedagógus kollégáktól is azért.
És ez azért is érdekes, mert azzal kezdtük a mostani beszélgetést, hogy augusztusban módosították több ponton a köznevelési törvényt, és például a sztrájkhoz való jogot is újra szabályozták. Mi változott most ezzel?
De a sztrájkhoz való jog annyi, hogy idáig az volt, hogy a tanítási órák 50%-át meg kellett tartani.
Ez a még elégséges
szolgáltatás. Európában egyedüli volt egyébként ez a megszorítás. Tehát sehol nem volt ilyen típusú megszorítás. Illetve a végzős érettségiző vagy 8. osztályos tanulóknak pedig minden tanítási órát meg kellett tartani. Most annyiban változott a helyzet, hogy a még elégséges szolgáltatásban az érettségiző diákoknak kell megtartanunk az utolsó 90 napban az összes tanítási órákat, tehát tulajdonképpen szabad sztrájkjogunk január 31-ig van, utána a kötött pályán mozgunk ebből a szempontból. Mi azt szerettük volna, hogy a 2010 vagy 2020 előtti állapotba térnénk vissza, ahol a munkáltató és a sztrájkot szervezők megállapodás kényszerhez vannak kötve a még elégséges szolgáltatásba, hisz a sztrájktörvény az oktatást nem sorolja a népgazdaságilag meghatározó ágazathoz. Ugye itt az energiaszektor, a közműszolgáltatás, az egészségügy meg a szociális szféra tartozik ebbe. Tehát ebbe a kategóriába nem tartozik, mégis ebbe beleszorították az oktatást az előző kormány, és ebből egy pici rész meghagyott az oktatási kormányzat. Illetve hát a kormány, nem is az oktatási kormányzat.
Mostanában, mint hogy a kevesebbet lehetne hallani, ugye nagyon sok változásról beszéltünk mi is, és nagyon sok változás jön az oktatás területén, tehát itt a fenntartói viszonylatokban főként, de kevesebb szó esik talán a nemzeti alaptantervről, pedig az elmúlt években azért ez központi kérdés volt, hogy hozzá kellene nyúlni talán alapjaiban is a nemzeti alaptantervhez. Tavaly év végén volt egy 50 pontos javaslatcsomagja a pedagógusok szakszervezetének, és ebben úgy emlékszem, hogy jelezték, hogy valóban szükséges lenne a nemzeti alaptantervnek a felülvizsgálata egy modernebb tantervi szabályozás révén. Ezt továbbra is így látják, vagy így gondolják?
Egyértelműen így látjuk. Egyébként a kormányzatnak bizonyos elképzelései azért találkoztak a mi elképzeléseinkkel. Tehát a tartalmi mennyiséget drasztikusan csökkenteni kell, különösen alsó tagozatban.
Most is van igen, egy 14 pontos javaslat.
Igen, tehát hogy ott az alapkészségek megerősítése tudjanak, megkerüljenek, és a lehető legkevesebb kötelezően elsajátítandó tananyagot, és ott azok a gyerekek, akiknek nehezebb a felzárkózás a családi háttér következtében, ott akkor nagyobb mozgásterük legyen, akik meg tehetségesek, azok pedig szágulani tudjanak. Nem szabad abba a hibába beleesni, amivel az előző kormány beleesett, hogy az elit, a felső középosztály gyerekeihez készítették a tantervet, és az alsó leszakadott társadalmi rétegekhez tartozó gyerekek még nem tudták teljesíteni. Ennek az lett a következmény, iskolai kudarcuk lett, a kudarcok következtében meg frusztráltak lettek, és növekedett az iskolába elkövetett erőszakos eseteknek a száma. Tehát ez ide vezet egyébként az egész rendszer. Tehát egy sokkal nagyobb mozgás kell, és nem lehet elvárni, bocsánat, egy rózsadombi elitiskolába bekerülő gyereknek, meg az ENCSI hátrányos helyzetű iskolába tanuló gyerekek között, hogy ugyanazzal a tempóval és ugyanazokkal a lépésekkel haladjanak.
Köszönöm szépen a beszélgetést. Az elmúlt órában Totyik Tamás, a Pedagógusok Szakszervezetének elnöke volt a vendégünk itt az arénában. Köszönöm, hogy eljött hozzá.
Én köszönöm szépen.